36. fejezet. Trüvi látképe. Ozári mama. Hogyan szállásolják el Trüvilben a házas párokat? Mennyit fizet egy festő, és mennyit a közönséges halandó? Ozári mama művész ismerősei. Hogyan mentette meg a tájképfestő Üet életét? Szobám leírása. Szomszédnőm szobája. 20 franos vacsora, 3 franért. Tengerparti séta. Egy hősies elhatározás. Az idő is azt akarta, hogy matrózaink betarthassák ígéretüket. A csendes tenger és a kedvező szél jóvoltából 3 órás kellemes hajózás után már meg is mutathatták a messzeségben Trüvilt. Elhaladtunk ama partok mentén, ahol 16 esztendővel később megállt Lajos Fülöp, akivel oly elszánt harcokat vívtunk, és szorultságában a tengerhez fordult, s hajóért könyörgött, de hajó hiány egy közönséges bárkával is beérte volna olyasfélével, amilyet Xerxész talált, aki át is kelt vele a Hellespontuson. Az akkori Trüvil mindössze néhány halászházból állt. A tok jobb partján sorakoztak, ott, ahol ez a folyócska a tengerbe torkollik. A két parton húzódó szelid domsor úgy fogta körül ezt a tündérvölgyet, mint egy ékszeres ládikó a kincseket. A bal parton végig, ameddig ellátott a szem, legelők húzódtak, s nagyszerű terepet ígértek az én szalonka vadászataimra. Apály volt, s a parti homok, melyről lehúzódott a tenger, simán tündöklött, mint egy tükör. Hajósaink a vállukra ültettek, és úgy vittek ki a parti homokra. Én rám a tenger, mihelyt meglátom, mihelyt beszívom csípős szagát, s meghallom soha nem szűnő mormolását, lenyűgöző hatással van. Ha sokáig nem látom, úgy elfog a vágy utána, mint a nagyon szeretett szerető után, és kénytelen kelletlen visszatérek hozzá, hogy századszor is belélegezzem lehelletét, és érezzem csókját a bőrömön. Sohasem felejtem el azt a 3 hónapot, melyet földközi tengeri odüsszeáim alatt néhány szicíliai hajós kíséretében egy Speronare fedélzetén töltöttem el. Lehettek ennél boldogabb napjaim, de izgalmasabbak soha. Hosszú kapcsolatom a tengerrel azonban itt kezdődött, Trüvil tengeri kikötőjében, ami, mint önök is belátják majd, kezdetnek nem volt rossz. A part egyébként olyan eleven és mozgalmas volt, éppen mintha heti vásárt tartanának. Tőlünk balra, egy sziklás félsziget közepén egész gyereksereg gyűjtötte kosárszám az ehető kadlót. Jobb oldalt ásóval felszerelt asszonyok mélyen leástak a homokba, ők viszont azt a kisebb fajta angolnát keresték, mely a cikória saláta szálacskáira emlékeztetett. Kis vitorláson körül pedig, mely még a vizen lebegett, habár az apály következtében egyre fogyott alóla a víz, férfiak és asszonyok taposták furcsa gólya léptekkel a derékig érő vizet. Ők rákászni jöttek, s nyílre erősített hálóikban, melyeket maguk előtt toltak, csak úgy nyüzsgött a zsákmányuk. Minden lépésnél megálltunk és nézelődtünk. Minden oly csodálatosnak látszott ezen az ismeretlen parton. Cook kapitány, amikor a Barátság szigeten kikötött, nem lehetett se izgatottabb, se boldogabb, mint én. Észrevették ezt hajósaink is, és felajánlották, hogy podgyászunkat előre viszik a fogadóba, s egyúttal bejelentik érkezésünket. Melyik fogadóba? Érdeklődtem. Ne féljen, nyugtatott meg a legénység egyik tréfás tagja. Nem fogja eltéveszteni, mert csak egy van. Mihez van az a fogadó címezve? Semmihez. Csak kérdezősködjék, hogy hol lakik Ozári mama. Bárki meg tudja mutatni a házát. Ezzel a magyarázattal be is értük, és most már nyugodt lélekkel kóboroltuk be Trüvil partjait. Egy órával később, miután a homok egész óceánját bejártuk, megérkeztünk a fogadóhoz. Útközben néhányszor érdeklődtünk felőle franciául, és kaptunk rá választ Trüvili nyelven. Egy kövér, tiszta és első látásra rokonszembes asszony jött elibünk. 40 éves lehetett, szája körül a normandiai parasztok évődő mosolya játszott. Ő volt Ozári mama. Bizonyára nem is sejtette, hogy ez a párizsi vendég, akit kissé lenézően üdvözölt, egykor majd híressé teszi a nevét. Szegény jó Ozari mama, talán ha megsejti, úgy fogadott volna, ahogy Platón köztársaságában le van írva a költők fogadtatásának leghelyesebb módja. Virágkoszorút a fejükre, s aztán kivelük. Ozari mama azonban nem így tett, elém jött, s nagy érdeklődéssel tetőtől talpig végigmért. Maga volna az? Kérdezte. Ki volnék én? Aki ide küldette a podgyászát és lefoglaltatott két szobát. Az én volnék. És minek magának két szoba? Az egyik az enyém lesz, a másik a hölgyé. Nem értem. Itt a házaspárok együtt szoktak aludni. Először is senki sem állított, hogy mi házasok vagyunk. És azon kívül, ha azok volnánk is, ebben a kérdésben azt vallom, amit egy barátom, akinek Alphonse Carra neve. És mit valla maga barátja, akinek Alphonse Carra neve? Azt, hogyha egy férfi meg egy nő közös szobában lakik, egy idő múlva nem nevezhetők már szerelmeseknek, legfőjebb külön nemű lényeknek. Ezt mondja Carr. Ezt? Na hát, ebből egy szót sem értek. De nem is fontos. Tehát két szobát akarnak? Kettőt. Megkaphatják, ha mindenáron akarják, de nekem kedvemre valóbb lett volna, ha a közös szobát adhatok maguknak. Nem esküszöm meg rá, hogy csak ugyanígy mondta, kedvemre valóbb lett volna, de az olvasó talán nem veszi zokon, ha egy kisé kicsinosítom beszélgetésünket. Kezdem már sejteni, miről van szó, mondtam Ozari mamának. Maga, mivelünk egy szobában is két személyért fizettetett volna, s ráadásul a másik szobába beszállásolhatott volna valaki mást. Eltalálta. Egyébként ahhoz képest, hogy párizsi, nem is olyan buta maga. Kalapot emeltem Ozari mama előtt, ugyanis nem vagyok éppen tőzsgyökeres párizsi, de ez nem tartozik ide. Tehát ragaszkodik a két szobához? Igen. Figyelmeztettem, hogy egymásba nyílnak. Annyi baj legyen. Majd oda vezettetem magát. Szólt egy kövér leányzónak, akinek a szeme, az orra hegye meg a szoknyája egyaránt fenn volt akadva egy kicsit. Kérem, vezesse a hölgyet a szobájába, mondtam neki. Én még egy kicsit beszélgetek Ozari mamával. Minek? Mert nagyon kellemes magával beszélgetni. Tréfál. Mellesleg arra is kíváncsi vagyok, mennyit fogok fizetni egy napra. Hogy egy napra? Az éjszakákért nem akar fizetni? Dehogy nem. Mondjuk egy napra, meg egy éjszakára. Nálam kétféle ár van. Ha festőkről van szó, azok két frant fizetnek. Hogy két frant? Két frant? De miért? A szállásért, meg az ellátásért. Két frant? Hányszori étkezéssel? Amennyit akar? Kétszeri, háromszori, négyszeri étkezéssel? Ki mennyit bír? Értem. És ennek napi két fran az ára? De csak festőknek. Maga talán festő? Nem. Sajnálom, akkor két fran ötvenet fizet. Ugyanannyit fizet a hölgy is, vagyis két személy után ötöt. Azt hittem, rosszul hallok. Azt mondja, öt fran, két szobáért, kétszeri, háromszori, négyszeri étkezéssel. Sokalja talán? Hogy sokallom-e? Hát, ha megígéri, hogy nem sófolja följebb az árat, akkor nem. Mi a csodának sófolnám följebb az árat? Maga még nem hallott ilyet? Mi felénk nem. Persze, ha festő volna, csak két frant kérnék fejenként. Minek köszönhetik ezt az engedményt a festők? Annak, hogy a festők mind kedves emberek, és én nagyon megszerettem őket. Aztán sokat tettek a fogadóm hírnevéért. Erről jut eszembe, nem ismer véletlenül egy De Camp nevű festőt? De Camp? Persze, hogy ismerem. És a Dent? Mint a tenyeremet. Azt hittem, Ozari mama henceg egy kicsit, gondoltam, majd próbára teszem. És egy Üet nevű festőt is ismer?
Meghiszem azt.
Nem emlékszik valamilyen feltűnő vonására? Én csak arra a feltűnő vonására emlékszem, hogy megmentettem az életét. Hogy történt ez? Egyszer majdnem torkán akadt egy halszálka. Micsoda ötlet? Megfulladni egy halszálkán. És hogy mentette meg az életét? Ó, az utolsó pillanatban. Képzelje csak, már egészen szedeljessé vált. De mit csinált vele? Azt mondtam neki, hogy legyen türelemmel, és várjon, amíg vissza nem jövök. Nem lehet könnyű türelmesnek lenni, amikor az ember fuldoklik. Mit akar tőlem az Istenért? Hát én voltam a hibás. Kirohantam a kertbe, ahogy a lábam bírta, kitéptem a földből egy pórihagymát, megmostam, levágtam a szakállát, és aztán mélyen belenyomtam a festő nyeldeklőjébe. Szálka ellen nincs jobb a hagymánál. Ebben nem kételkedem. Azóta, ha szóba kerülök, könyvbe lábad a szeme. Ebbe se kételkedem, mert a pórihagyma a hagymaférék családjába tartozik. Mindegy, engem bosszant ez a dolog. Mi bosszantja magát? Hogy nem hagytam megfulladni ezt a jóra való embert? Jaj, de hogy nem erről van szó, boldog vagyok, és köszönöm magának az ő nevében és a magaméban is. Üet ugyanis jó barátom, és amellett kiváló festő. Engem az bosszant, hogy Trüvilt három festő fedezte föl, és ezzel megelőzték a költőket. Ezzel azt akarja mondani, hogy maga költő? Hát, úgy valahogy. És mi az, hogy költő? Jár ezzel valami életjáradék? Nem. Hát akkor nem valami irigylendő állapot. Na tessék. Úgy látszik, Ozari mamának nem sikerült előnyös színben bemutatkoznom. Akarja, hogy két hetet előre fizessek? Minek? Istenem, legalább nem kell attól tartania, hogy költői minőségemben fizetség nélkül találok odébb állni. Ha fizetés nélkül talál odébb állni, az rosszabb lesz magának, mint nekem. Hogy érti ezt? Mert akkor meglop egy tisztességes asszonyt. Márpedig én tisztességes vagyok, azt elhiheti. El is hiszem, Ozari mama, de maga is meglátja majd, hogy én se vagyok éppen rossz fiú. Hogy őszinte legyek, magam is úgy veszem észre. Nem akar vacsorázni? Dehogy nem, inkább kétszer, mint egyszer. Hát akkor menjen fel a szobájába, és hagyjon engem dolgozni. És mi lesz ma vacsorára? Ahhoz magának semmi köze. Hogy nincs közöm hozzá? Úgy, hogyha nem ízlik, legfeljebb odébb áll egy házzal. De hiszen nincs itt magán kívül senki. Vagyis bele kell törődnie, hogy minden úgy lesz, ahogy én akarom. Gyerünk, szép úrfi, menjen a szobájába. Kezdtem alkalmazkodni Ozari mama stílusához, vagyis ahhoz a beszédmódhoz, amit a Szellem szikráiban, meg a többi hozzá hasonló anekdóta gyűjteményben a vidéki ember nyílt szívűségének szokás nevezni. Persze az én ízlésemnek a párizsi jómodor talán jobban megfelelt volna, de mit tegyünk, Ozari mamát el kellett fogadnom olyannak, amilyen volt. Fölmentem a szobámba, egy messzelt falu, négyszögletes, fenyőfapadozatú helyiségbe, melyben egy diófaasztal és egy pirosra festett faágy állott. A kandalón a tükör helyén egy kis borotválkozó tükör, és díszítésül két bőségszarú formájú üvegedény, továbbá Ozari mama menyegzői mirtuszcsokra, mely lehetett már vagy 20 éves, de egy bura jóvoltából, mely megvédte a szellőtől is, olyan frissnek látszott, mintha ma szedték volna. A berendezéshez tartozott még az ablakon a kartonfüggöny és az ágyra terített vászonszőttes. A karton is, meg a vászon is oly vakítóan fehér lett, mint a hó. Benéztem a szomszéd szobába is. A bútorzat odaállt hajszára ugyanilyen volt, egy domború hasú fiókos szekrénnyel kiegészítve, mely különböző színű fákból készült berakásaival már messziről elárulta a dübári stílust, és kellő javítás, aranyozás és fényesítés után megállta volna a helyét a ma három festő akármelyikének műtermében, akiket Ozari mama emlegetett. És ami a legfontosabb, itt is, ott is gyönyörű kilátás nyílt a szobák ablakából. Az enyémből a Toku völgye látszott, s a két oldalt sorakozó erdő borított a dombhajlatok között egészen Pont Levékig lehetett ellátni. Szomszédnőm ablaka a tengerre szolgált, melynek tükrét kis halászbárkák hasították. Vitorláig ott fehérlettek a látóhatár szélén, a dagályra várva, mely majd hazahozza őket. Hálás voltam a véletlennek, amiért a völgyre nyíló szoba jutott nekem. Ha ablakomból a tenger látszott volna, hullámjátékával, sirályaival, bárkáival, s azzal a végtelen horizonttal, melyben egyé válik az ég és víz, képtelen lettem volna dolgozni. A vacsoráról meg is feledkeztem, de meghallottam Ozari mama hívó szavát. Hé, költő úrfi! Itt vagyok, mama! Kész a vacsora! Karomat nyújtottam szomszédnőmnek, és lementünk a lépcsőn. Mélyen tisztelt Ozari mama! Higgy el, mihelyt megláttam a maga levesét, a tengerparti legelőn hízott űrű bordáját, a félszegúszott vörösborban, a majonézes homárt, a két rostonsült szalonkát meg a ráksalátát, a legszívesebben elsüllyedtem volna szégyenletemben, amiért egy pillanatra kételkedni merészeltem magában. E vacsoráért, meg 2,5 francba került, Párizsban 20-at számítottak volna. Igaz, hogy a bort külön kellett megfizetni, almabort viszont ingyen ihattunk, s annyit, amennyit akartunk. Utitársnőm azt javasolt, hogy kössünk szerződést Ozari mamával 3, 6 vagy akár 9 évre. Kiszámította, hogy a 9 év alatt 150 000 franc tehetnénk félre. Lehet, hogy igaza is volt szegény jó Melaninak, csak hogy mi lett volna Párizsból és a párizsi fölkelésekből, ha én nem vagyok ott. Amikor befejeztük a vacsorát, újra sétálni mentünk a partra. A dagály épp tetőzött, s a halászbárkák úgy szállingoztak vissza a kikötőbe, mint a birkanyáj az ólba. A kavicsos parton már várakoztak az asszonyok nagy kosaraikkal, melyekben a halat szokták hazahordani. Már messziről megismerték a bárkákat és a bárkákban ülőket. Az anyák fiaikat hívták, a nővér a fivérét, az asszony a férjét. Még mielőtt szóval is szólhattak volna egymáshoz, mindent elmondtak a kézmozdulataik. Így tudták meg a parton állók, bőséges vagy szűköse a fogás. Eközben az izzó júliusi napkorong leszállt a látóhatár mögé, bíbor fénnyel szegte a nagyhasú felhőket, aranysugarait pedig átdöfte a felhőréseken, s azok, mint Apolló nyilai, megtörtek a tengertükrém. Nem ismerek se szebbet, se fölemelőbbet, se nagyszerűbbet, mint egy napnyugtát az óceánon. Ott álltunk a parton, míg teljesen be nem sötétedett. S mi alatt ott álltunk, arra a fölismerése jutottam, hogy végleg és visszavonhatatlanul le kell szoknom erről az ábrándozó kedvről, mely egyre jobban úrrá lett rajtam. Máskülönben minden időmet el fogom pocsékolni arra, hogy tengeri madarakra vadászak, osztrigát szedjek a sziklákról, és angolnákat fogjak a fövenyben. Megfogadtam, hogyha lehet, még azon az estén munkához látok, máskülönben sosem leszek képes legyőzni azt az édes ellenséget, melynek álmodozás a neve. Hiszen szerződést kötöttem Harellal, melynek értelmében arra köteleztem magam, hogy 7. Károly a kis királyok között címen 5 felvonásos verses tragédiát írok neki. 1833-ban Granier, írói nevén Cassagnac, tanulmányt közölt rólam, melyet később tovább folytatott Jacot, írói nevén Mirecourt, és ebben felsorolja mindazon forrásokat, melyekből színpadi műveim és regényeim tárgyát merítettem. Az a szándékom, hogy emlékeimben, valahányszor sor kerül rá, magam végezzem el ezt a munkát, és azt hiszem pontosabban és lelkiismeretesebben, mint a 2 jeles kritikus. Kérem azonban az olvasót ne kívánja tőlem, hogy rossz májusságban is túltegyek rajtuk. Ezek után hadd mondjam el, mi sugalta a 7. Károly megírásának gondolatát, és milyen sokféle és egymástól különböző elemből áll össze ez a dráma.